Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnap istentiszteletünk kezdetén, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján a 481. dicséretnek az első versét énekeljük fennállva. 487-es, elnézést, egy kis kavarodás, a 487-essel kellett volna kezdenünk. Mást mondtam be, és más volt a szám kiírva. Reggeli énekünk, Isten dicsőítő ének, magasztallak én téged. A másik is nagyon szép, 81-es, de most a 487-est énekeljük. Köszönöm szépen! Helyünket elfoglalva dicsérjük énekléssel tovább Urunkat, Istenünket. 227. számú dicséretet énekeljük. 227. számú dicséretünknek az első 5 versét, az 5. versnél a gyermekek a gyermekisten tiszteletekre mennek majd le. A 227. dicséret első verse így kezdődik: ami szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya, óhajtozik. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnapon Mikeás próféta könyvéből, Mikeás próféta könyvének a 6. részéből. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr beszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek. Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem, hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgasság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak, mit tervezett Bálák, Moáb királya? Mit válaszolt neki Bálám, Beór fia? És mi történt Sittimtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé, hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Az Úr hangosan kiállt a városnak, és üdvös dolog félni az ő nevét. Engedelmeskedjetek a vesszőnek, és annak, aki azt rendelte. Még mindig van bűnös, a ház bűnös kincsekkel tele, és van átkozott hamis véka. Jóvá hagyhatom-e a hamis mérleget, és az acskóban levő hamis súlyokat? Hiszen gazdagságuk csupa rablott holmi, a város lakói hazugságot beszélnek, csalárd nyelv van a szájukban. Pedig én már elkezdtelek verni téged, és pusztítani vétkeid miatt. Ezzel majd eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félre raksz is, nem mented meg, mert amit meg akarsz menteni, fegyver martalékává teszem. Vetni fogsz, de nem maradsz. Sajtolsz olajbogyót, de nem kened magad olajjal. Mustot is préselsz, de nem iszol bort. Omri szokásaihoz ragaszkodtok, Aháb házának cselekedeteihez, és az ő tanácsaik szerint éltek. Ezért pusztassággá teszem az országot, lakóira pedig iszonyodva néznek. A népek gyalázkodását kell elviselniük. Mikeás próféta könyvéből hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban Isten igéjére. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, csodáljuk a te dolgaidat, a te döntéseidet és a te tetteidet ebben a világban. Mert ahogyan egykor megőrizted, megmentetted, vezetted a te választott népedet, Izraelt, úgy tudtad vezetni az egyházat, azokat, akiket Krisztusban megmentettél és megőriztél. És köszönjük neked, hogy nem csak az egyház történetében láthatjuk a te kezednek, a te segítő kezednek a munkáját, kegyelmedet, irgalmadat és a te jelenlétedet, hanem ugyanígy felfedezhetjük magunk életében is. Akkor, amikor megáldottál, akkor, amikor embereket adtál mellénk, akkor, amikor lehetőséget adtál, amikor elláttál bennünket javakkal, amikor szép dolgok, jó emlékezetű események történtek velünk, akkor mindig ott voltál te is. És köszönjük, hogy a nehéz helyzetekben, a küzdelmekben, a mélységekben, a gyászban, a betegségben, a sötétségben, akkor is velünk maradtál. Te voltál az, aki megtartottál és megőriztél. Urunk, köszönjük, hogy nem hagyod el a tieidet, sőt, nyitott a kezed és megragadod mindazokat, akik téged hívnak. Köszönjük, hogy példát mutattál a te választott népedben, Izraelen, hogy valóban igazságos Isten vagy, de mégis könyörületes Úr is. És hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztusban kijelentetted számunkra a te bűnbocsátó kegyelmedet és szeretetedet. Ebben bízva, ebben remélve, így jövünk eléd most mindannyian. Tudjuk, hogy bűnösökként állunk előtted, de azt is tudjuk, hogy valóban te vagy a szeretet, amellyel meg tudsz menteni bennünket. Kérünk, hogy áld meg az életünket, és most ezen az Isten tiszteleten a te kegyelmedből, szent lelked erejével, igédben szólj hozzánk és szólíts meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 234. dicséretnek a második versét. 234. dicséretnek a második versét így kezdődik: Gyer világosság, ragyog fel nekünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. A felolvasott ige szakaszban van megírva Mikeás próféta könyvének 6. részében, a 8. versben így: Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy kimondott szónak, egy-egy mondatnak nem csak abban van súlya, ahogyan kimondják, és aki kimondja, akitől ezt meghallgatjuk, hanem abban is, hogy milyen helyzetben, milyen környezetben hangzik el. Egy természeti csapás, egy terrorcselekmény, egy nehéz helyzet után, amikor meg kell valakinek szólalni, nyilván azoknak a szavaknak jóval nagyobb súlya van, mint egy szokásos reggeli beszélgetésnek. Akkor, amikor bizonyságot teszünk, akkor, amikor odaállunk a gyülekezet elé, és mondjuk a konfirmációkor valljuk meg a hitünket, azoknak a szavaknak megint csak nagyobb súlya van, úgy érezzük, úgy éljük át, mint csak egy általános beszélgetésnek. Nem mindegy tehát, hogy hogy és hol hangzik el ez a biztatás, ez az ige. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mikeás próféta, aki Judában él, egy nehéz korszakban végezte a munkáját. Persze, aztán, hogyha végig gondoljuk, valamilyen szempontból minden korszak nehéz. De ez a történelmi korszak sem volt egyszerű. Ez az az idő, amikor a munkájának, a szolgálatának a kezdetén még létezik Izrael, az északi országrész, de ekkor pusztítja el Asszíria, sőt, Judának és Jeruzsálemnek is ki kell állnia egy ostromot, ahonnan végül mégis megmenekül, és nem kerülnek a judeaiak asszír fogságba. A politikában, a történelemben is egy olyan időszak, ahol folyamatosan változnak a dolgok, az államok szövetségest keresnek, hol ezzel, hol azzal állnak össze, próbálják valami módon a saját érdekeiket a hatalmon levők érvényesíteni, jó pozíciót találni, de minden mozgásban van, és jelzi azt is az északi országrésznek, Izraelnek a pusztulása, hogy minden kiszámíthatatlan. És ebben a kiszámíthatatlan külső környezetben még az is nehezíti Izraelnek a sorsát, hogy nem rendezettek a viszonyok. Mindenféle irányzatok vannak, bálványokat imádnak sokan, jönnek a külföldi gondolatok, azok a tanítások, amik nem Izraelnek a tanításai, azok a kívülről érkező irányzatok és vallási szokások, amelyek hatással vannak a népre. És hogyha tudtunk figyelni, akkor kiderül, hogy összességében ennek a következményeképpen, vagy nem ennek a következményeképpen, de mindenképpen látjuk azt, hogy bizony ott vannak társadalmi igazságtalanságok, hamis mértékkel mérnek a kereskedők. Valami módon egy olyan világot látunk magunk előtt, ahol az emberek nem becsületesek, ahol arra alapulnak a dolgok, hogy hogyan lehet a másikat átverni, hogyan lehet a másik kárán valami előnyre szert tenni, és hát valószínű, hogyha Mikeás ezt leírja, akkor ez nem egy-egy eset, hanem egy általános jellemzője annak a társadalomnak, mondjuk ki, korrupció, csalás, törvénytelenség határozza meg a mindennapokat. Egyrészt azt, amit tapasztalnak, akkor ott, nem a mai időkről beszélek, akkor ott, és a másik oldalon pedig a fejekben sincsen minden a helyén, a dolgok sincsenek a helyén az emberek fejében, lehet, hogy ez a kettő összefügg. Összefügghet az, hogy az igaz Istennek a tisztelete úgy, ahogyan ő elvárja, az háttérbe szorul, és helyette jön minden más egyéb, kavarodás, gondolatok, és jön az, ami az emberből fakad, az, ami önzés, az, ami nem a másikra van tekintettel. Úgy mondják, hogy a szociális igazságtalanságok is jellemzően ott vannak annak a társadalomnak az életében. És sokan azért szeretnének ennél többet. Vannak olyanok, szinte egy párbeszéd volt előttünk, amelyben Isten elmondja, hogy mi nem tetszik neki, hogy mi a baj, és hogy ennek bizony következménye lesz. Elmondja először azt, hogy Isten szereti őket. Elmondja azt, hogy gondoskodott róluk. Elmondja azt, hogy hogyan mentette meg. Izraelnek a nagy élménye, a szabadításnak az élménye. Ugye ez a meghatározó élménye a zsidó népnek, hogy ők szolgák voltak, rabszolgák voltak Egyiptomban, de Isten meg tudta őket szabadítani, ki tudta hozni onnan, és szabadságra juthattak. És erre emlékezteti, és a pusztai vándorlásra erre emlékezteti a népet Isten. Hát nem emlékeztek, hogy mit tettem veletek? Hát nem emlékeztek, hogy milyen jó voltam hozzátok? Hogy milyen hatalmas Isten vagyok én? Nem emlékeztek, hogy hogyan vezettelek benneteket, és hogyan őriztelek meg benneteket? Mindezt már elfelejtettétek? Azt, amit Isten cselekedett, az minden már a múlt. Bizony, sokszor az ember megfeledkezik Istennek a hatalmas tetteiről, és megfeledkezik arról, hogy mit köszönhet neki. Elfordul tőle, és amikor elfordul az ember az Istentől, akkor minden máshoz odafordul. Amikor elveszíti Istennek az útmutatását, akkor helyette lesznek más útmutatások. Az, ami belülről fakad, az önzés, a szeretetlenség, a másokon való álgázolás, másoknak a kihasználása, és az embernek a mindenek felőtt való önkiteljesítése kerül előtérbe, és azok a gondolatok, azok a irányzatok, amelyek ott megjelennek, valami módon ezt az űrt, amikor onnan Istent kivittük, oda valami mást be kell vinni. És ezt azt hiszem, hogy mi is tapasztaljuk, akkor, amikor megpróbálják belülről, kívülről, erővel, vagy egyáltalán csak megszokásból az Istent kiszorítani a társadalomból, a mindennapokból, akkor nem az kerül oda, amit gondolnak, majd az észszerűség, majd a tudomány, majd a humánum, meg a megértés, hanem oda kerülnek mindenféle filozófiák, furcsa vallási gondolatok, oda kerül az embertelenség, és oda kerül mindaz, ami nem jó, gyilkolás, halál, terrorizmus, oda kerül minden, ami Isten helyébe lép az embernek az életében. Szóval nem úgy van, hogy valami okos dolgot lehet az Isten helyett majd kitalálni, hanem jön az, ami az emberből belülről fakad, ami magából fakad, a bűnös ember kerül a középpontba, és amikor a bűnös ember kerül a középpontba, akkor a bűn megerősödik, és az lesz az, ami irányadó. Én nem mondom, hogy nincs emberi jó szándék, nem mondom, hogy nincsenek olyan emberek, akik jót akarnak, de a végeredmény mégsem az, hogy a nagy jó lesz, hanem az Isten nélküli világban az embertelenség terjed el. Ez történik abban az időben, Judában is, ahogyan háttérbe szorítják Istennek a tiszteletét, úgy terjed el az embertelenség, a bálványimádás, és minden olyan dolog, ami Istennek utálatos, de ami az ember javát sem szolgálja. Nem szolgálja az embernek az üdvösségét, és a többségnek a javát sem, némelyeknek persze talán igen, mert hogy meggazdagodnak sokan, vannak olyanok, akik sikeresek lesznek úgymond emberi módon, de valójában az ő javukat sem szolgálja, hiszen mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, de a lelkében pedig kárt val. Egyszer nekik is be kell látniuk, hogy az életük eltelt, és nincsen semmi olyan, amivel az Isten elé járulhatnak. Ez az az állapot, amelyben vannak olyanok, akik megijednek, és szinte válaszként mondják, mivel járuljak az Úr elé? Mit tehetek? Most mit csinálhatok akkor, amikor ilyen helyzet van? Hajlongjak a magasságos Isten előtt? Égő áldozattal járuljak? Esztendős borjakkal? Valami tegyek oda Isten elé, hogy végre kiengeszteljem? Vannak, akik rájönnek erre, keresik a kiutat, keresik az igazságot, keresik a megoldást abból a helyzetből. Egy kicsit akkori állapotban, a mi állapotunkra is ismerek, számomra vannak hasonlóságok a kettő között. Vannak hasonlóságok, pedig ez a korszak azért nem az a korszak, amelyben minden király odafordulna a bálványokhoz. Van olyan király, Ezékiás, aki egy kifejezetten pozitív reformokat hajt végre ott a kultuszban, az Isten tiszteletében, a jeruzsálemi templomban, de úgy tűnik, hogy mindez, hiába van egy olyan vezetés, ami alapvetően jó irányt mutat, mindez nem jut el a népnek a széles rétegeihez, és nem érinti meg őket, mindenkit úgy, ahogyan szeretné, hanem mindemellett mégis ezek a jelenségek vannak jelen. Valami módon ezek úgy összefüggenek. Sokszor halljuk azt, hogy hát a hit az ugye a templomba való, ezt ne keverjük össze a világ dolgaival. Csak az a helyzet, hogyha a hit, az Istennek a tisztelete, az ő akaratának a követése kivonul a világból, hogyha nincsen jelen, akkor ez a világ nem az Isten hatalma alatt lesz, nem mint hogyha a világ mindig is teljesen az Isten hatalma alatt lett volna, de az a befolyás, az a jó hatás, ami meg lehet, az is elmúlik. És helyette valami más jön, olyan, amit nem szeretnénk, ami nem jó, ami nem emberi. Bár emberinek hirdeti magát, és a szabadságról beszél, de végeredményben éppen, hogy embertelen lesz, és az ember a szabadságát fogja elveszíteni. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Mit csináljunk? Mindenki kapkod valahová. Azt látjuk, hogy a kínálat óriási. Ugye a vallási igényeknek a kielégítése egy külön piac ma már. Egy olyan piac, egy olyan iparág, amelyben felvonul mindenki. Van itt minden, kérem szépen. Van, aki hirdeti, hogy ne dudálj, jogázz. Éppen nem olyan régen láttam egy ilyen autón, hogy hát igen, ez a megoldás. Persze én nem akarom most a jogát se bántani, meg értékelni. Itt egy egész komoly vallási mozgalom van-e mögött egyfajta ilyen megjelenéssel. Mások kitűnő tanfolyamokat ajánlanak, amelyekben majd fel tudjuk magunkat tuningolni, és onnantól kezdve másképp fogjuk látni a világot. Vannak pszichológusok, akik sikerkönyveket adnak ki, hatalmas üzlet természetesen, és mi faljuk ezeket a könyveket. Vannak olyan vallási csoportok, akik tudják a megoldást, úgymond, és ezt el is adják nekünk. Itt van ez az óriási piac, itt van a mi igényünk, és mi szeretnénk valamit találni. Mit lehet csinálni? Az emberek keresik a kiutat, szinte mindenki hinni akar valamiben. Persze vannak, akik abba akarnak hinni, hogy nincs Isten, vannak, akik meg abba akarnak hinni, hogy az összes Istenben hinni kell, vannak, akik szeretnék megszerezni az összes vallásból a javakat, miből mit lehet kivenni, kicsit karácsonyozzunk, Isten nélkül azért, de azért valami módon jézuskázzunk egyet, ez is egy elég erőteljes trend. Éppen a múltkor hallottam egy beszélgetést valahol, hogy nem leszel jó kisfiam, ha Jézuska nem hoz neked semmit. Kíváncsi lennék, hogy mi köze van a családnak, mert úgy egyébként, na mindegy, szóval kicsit furcsa volt a történet a Jézuskához. De a Jézuskának is megvan a maga szerepe, majd hozza a karácsonyi ajándékot, ha jó leszek. De úgy nagyjából ennyi a szerepe. És ugyanígy tovább mindenki próbál valamit megfogni, egy kicsit innen, egy kicsit onnan, meg ugyan nem vagyunk vallásosak, de hát elmegyünk az éjféli misére, mert az olyan, az még úgy belefér, és így tovább próbáljuk kivenni azt, ami nekünk jó, de sehol nem elkötelezni magunkat. Mit tegyünk mi ebben a helyzetben? Van valami útmutatás? Lehet valamit kezdeni? És ebben a káoszban, ami ott, akkor ott volt az emberek előtt, Isten megszólal. Azt mondja, ember, megmondta neked, hogy mi a jó? Hogy mit kíván tőled az Úr? Van útmutatás előttünk. Isten nem hagyja magára az embert, és egy programot ad, egy egyszerű kis programot, három részből áll. Élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Három részből álló program, amellyel Mikiás szerint el tudunk igazodni a világban, amely segít abban, hogy ne téveszünk utat, amely segít abban, hogy meglássuk azt, vagy megtaláljuk azt, ami igazán nekünk való, és amire szükségünk van. Úgy mondja ezt Mikeás, minthogyha ez valami nagyon egyszerű dolog lenne. És abból a szempontból nagyon egyszerű is, hogy Isten megmondta, mi a jó. Sokszor ez a kérdés, mi a jó? Erre azt szokták válaszolni, de ki dönti el, hogy mi a jó? Ugye sok vélemény van erre, van, aki szerint az a jó, ami nekem jó. Tehát, hogyha nekem valami jó, úgy ítélem meg, hogy nekem hasznos, a javamat szolgálja, vagy jól esik, az jó. Máskor pedig az a jó, amit a többség jónak gondol. Amiről a legtöbben azt gondolják, hogy jó, nyilván az a jó. Azt látjuk, hogy az értékek azok nem egységesek. Nem tudtuk eldönteni, hogy mi a jó, meg mi a nem jó. Hogy az emberek egy része ezt gondolja jónak, a másik része amaszt, és vannak persze még egyéb csoportok, amiknek megvan a saját jó felfogásuk. És ez így van, nem csak a magánéletben, hanem így van akkor, hogyha megnézzük a mai irányzatokat, akár a politikai filozófiákat, egymásnak homlokegyenest ellenmondó véleményeket találunk. Vannak, akik ezt gondolják jónak a mai helyzetben, a társadalom számára, mások pedig mást gondolnak jónak, és mindenki szépen meg tudja indokolni, hogy mi a jó. És persze nyilvánvaló, mi is mindannyian valahol állást foglalunk magunkban, hogy mi a jó, mi is eldöntjük azok alapján, amiket hallunk. Viszont az ige pont arra hívja fel a figyelmet, hogy ez már el van döntve. Nem mi döntjük el, hogy mi a jó. A keresztény ember nem maga dönti el, hogy mi a jó. Isten döntötte el. Ő az, aki megmondta, mi a jó, és nyilvánvaló, amire nem mondta, hogy jó, az nem jó. Akkor, amikor Isten a világot teremti, azt mondja, hogy látta Isten, hogy amit teremtett, az jó. Tehát végignéz a teremtett világon, és azt mondja, hogy jó. Persze ez a jó nem azt jelenti pontosan, ahogyan eddig használtuk ezt a kifejezést most, hiszen az azt jelenti alapvetően, hogy amit Isten alkotott, az tökéletes, az működőképes. Arra használható, amire Isten teremtette. De egyszerre rávilágít arra, hogy akkor vagyunk jó helyen, akkor értjük jól a világot, hogyha ahogyan Isten használhatónak, alkalmasnak teremtett törvényeit tartjuk jónak. Hogyha azt tartjuk jónak, ami működik, ami azért van, hogy úgy éljünk, és hogy ahogyan Isten megtervezett bennünket. Vagyis, hogyha elfogadjuk azt, amit Isten jónak tart, az használható, az alkalmas arra, hogy önmagunkat megtaláljuk, hogy úgy éljünk ebben a világban, hogy mindent helyesen, értelmesen lássunk, és végső soron hasznára legyünk embertársainknak is. Három részből álló program, ami már az elején egy kicsit olyan, amire fölkaphatjuk a fejünket, élj törvény szerint. Izraelnek törvénye van, a Tóra, ott le van írva, hogy Isten mit akar. Isten nem hagyja magára a népet, hanem elmondja, hogy mi a helyes, mi az, amit követni kell. Tudjuk, mi egy picit felemás módon viszonyulunk ehhez, hiszen pont a törvény tudóival, annak a pontos megtartóival, írástudókkal és farizeusokkal vitatkozik Jézus. Mert hogy addigra ez a törvény már minden fölé kerül, és a lényeg kezd elveszni belőle. A lényeg, ami Istennek az eredeti akarata. És kicsit úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs szükségünk törvényre. Hiszen Jézus is a törvényeskedés ellen szólt, úgy gondoljuk, hogy nekünk nincsen szükségünk szabályokra, mert hogy Isten azt mondta, hogy szeressük egymást, és ez a szabály, és erről még lesz szó, és semmi egyéb nem számít. Nem mindenki látja így. Kálvin János például úgy gondolja, és ezt meg szoktuk tanulni a konfirmációkor is, hogy a törvény, az Istennek az akarata, hogy mit lát helyesnek, és mit nem, az tükör, fék és ösztöke számunkra. Tükör, mert benne meglátjuk azt, hogy milyennek kellene lennünk, és ehhez képest milyenek vagyunk. Meglátjuk azt, hogy mi az, amire Isten tervezett bennünket, és egyszerre látjuk azt, hogy hol tartunk ebben. A másik, hogy fék, hogy visszatart. Visszatart bennünket, mert elmondja, hogy ezt ne tegyük. Hogyha komolyan vesszük Istennek az akaratát, akkor megértjük, hogy jót akar nekünk, és felismerjük, hogyha valamire azt mondja, hogy nem, akkor attól megpróbálunk tartózkodni. Azért, mert belátjuk, hogy ő jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Kedves testvérek, az igazság az, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Persze ez jó is lehetne, mert ugye van ez az ige, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, akkor nem mehettek a Isten országába, hogy olyanná kell lennünk, de Jézus nem azt mondja, hogy mindenben legyünk olyanok, ott a bizalomról, a ráhagyatkozásról, amikor a gyermek Istent, amikor a gyermek a szüleit jónak, mindenhatónak, elfogadhatónak tartja olyannak, akihez tud igazodni, ahol megtalálja a békességet, ahová oda lehet futni, ahol mindig biztonságot talál, és akire rá tudja bízni magát teljes mértékben. Ott erről beszél Jézus. De mi sajnos nem ebben a tekintetben vagyunk olyanok, mint a gyerekek. Ugye a gyerekek azok, akiknek nem lehet mindig mindent elmagyarázni, vagy meg lehet próbálni, de nem biztos, hogy megértik. Nem biztos, hogy megértik, hogy mit, miért nem szabad. Sőt, hát ugye ezt már rögtön a későbbiekben is folyamatos vitában vagyunk a szüleinkkel, hogy mást gondolunk, hogy más a helyes, és más a helytelen. És aztán utána pedig úgy gondoljuk, hogy hát mi jobban tudjuk, hogy nem ítélhetik meg mások. Ott van ez, hogy a gyermek esetleg nem érti meg, hogy miért nem szabad valamit. Nem pont ugyanígy viselkedik az ember is? Isten elmondja, mi a helyes, elmondja, mi a jó, elmondja, hogy hogyan kellene élnünk. De mi úgy teszünk, mint akik nem akarjuk ezt érteni. Mi jobban tudjuk, mi nem értünk vele egyet. Pedig tudjuk a szabályt, hogy akkor, amikor gyermekek voltunk, a szüleink azért mondták ezt, mert jót akartak nekünk, de nem tudjuk elfogadni. Hogy most még nem látjuk, mi az értelme, nem mindig értjük meg, mi az értelme Isten útmutatásának, törvényének, és csak azért tiltakozunk ellene. Nem értjük meg, hogy hogyan kellene cselekednünk, mi az, ami tenni kellene. Ezért gondoltam, ezért mondtam, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermekek, akik nem értik a szüleiknek a szabát, és lázadoznak ellene. Élj törvény szerint. Jézus azt mondja a törvényről, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem azért, hogy betöltse. Nyilvánvalóan itt nem valami törvényeskedésről van szó, de arról mindenképpen, mindenek előtt, ebben a jó tanácsban, hogy Istennek az útmutatását, Istennek az igéjét, Istennek a szabályait olyannak tartjuk az életünkben, amit követni akarunk, amit megvalósítani akarunk, és amihez szabni akarjuk az életünket. Élj törvény szerint, mondja Mikeás, és valóban ez a törekvés az, amire szükségünk van. Természetesen itt arról a törvényről van szó, ami az Isten törvénye, de a keresztény ember számára nem csak ennyiben áll ez a feladat, hanem annyiban, hogy betartja annak a társadalomnak a szabályait, amelyben él. Megint Jézus mondja, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Ez lehet, hogy néha nehéz. Azt mondta valaki, hát nem lehet úgy vállalkozni, hogy betartsuk a szabályokat. Vajon lehet úgy keresztjénnek lenni, hogy nem tartjuk be a szabályokat? Vajon lehet úgy Istent követni, hogy nem tartjuk be ennek a világnak a szabályait, hanem a magunk kedve szerint mindig felülírjuk azt? Lehet úgy keresztjénnek lenni, hogy nem tartjuk be az Istennek a szabályait, és a magunk kedve szerint felülírjuk azt? Azt mondjuk, hogy ó, hát ezek a dolgok nagyon szépek, de ma már más szokás van, egy másik világban élünk. Ó, elmúltak már azok az idők. Milyen idők múltak el? Ma már nem megváltásra szoruló emberek vagyunk? Ma már nem arra van szükségünk, hogy az Isten mentsen meg bennünket? Hogy ne a bűneink miatti elveszés várjon ránk, hanem az örök élet? Milyen idők változtak meg? Mindig is olyan idők voltak, amelyben az emberek, a többség nem az Isten törvénye szerint élt. Olyan idők voltak, amelyben nem az Isten akaratához igazodtak. Csak azok, akik az Úréi voltak. Csak azok, akik megtapasztalták az Isten szeretetét, és megértették azt, amit ő akar. Élj törvény szerint. Hadd legyen ez egy pozitív biztatás számunkra. Sokan keresik, mi a jó, mi lenne a helyes, mi lenne az, ami alkalmas arra, hogy valami módon értelmesen éljünk ebben a világban. Nekünk megvan, hogy mi az. Itt van, Isten elénk adta, hogy mit kell tenni, hogyan kell élni, hogyan kell cselekedni, hogyan kell az életünket berendezni, mire kell törekedni. Nekünk van törvényünk. Nekünk van olyan segítségünk, amivel tudunk eligazodni a világban. A második biztatás, vagy feladat, törekedj szeretetre. Számomra ez a törekedj azért elég olyan dolog, ami jelzi, hogy bizony ez nem mindig sikerülhet teljes mértékben. Sokszor felülkerekedik az, ami a valós énünk, felülkerekedik a természeti ember, a bűnös ember, nem érheti el azt, hogy teljes mértékben ezt a szeretetet megélje az ember. Sokszor elbukik, sokszor nem sikerül ezt megtenni. Valahogy ez a törekedj egyszerre jelzi azt, hogy de mégis meg kell újulni ebben az akaratban, újra erőt kell meríteni hozzá, hogy ezt gyakoroljuk ebben a világban. Mit jelent az a törekedj szeretetre? Azt jelenti, hogy egy másik szemlélettel kell élnünk ebben a világban. Egy másik szemlélettel, mint ami általános és megszokott, mint ami talán úgy belülről jönne És ez a másik szemlélet, hogy nem csak önmagunkért élünk, sőt képesek vagyunk arra, hogy másokért tegyünk, sőt képesek vagyunk arra, hogy önfeláldozó módon Istennek engedelmeskedve éljünk ebben a világban. Törekedj szeretetre, lásd meg a másik embert, lásd meg a másik emberben a megváltásra szoruló embert. Erre biztat bennünket ez az ige. Nyilvánvaló, itt az elsődleges közege annak a hallgatónak, aki Mikeás prófétát hallgatja, maga Izrael vallási közössége. És itt azt szeretném mondani, hogy nyilván én azt gondolom, hogy ez a törekedj szeretetre, ennek az elsődleges célpontja azok az emberek, akik körülöttünk vannak, akikkel találkozunk. Lehet szeretni nagyon távoli dolgokat, lehet lelkesedni sok mindenért, ami messze van és lehet érte tenni. De vajon hogy állunk azokkal, akik a környezetünkben vannak? Vajon hogy állunk a családtagjaink szeretetével? Vajon hogy állunk a rokonaink szeretetével, a szomszédaink, a munkatársaink szeretetével? Törekedj szeretetre. Persze mi el tudjuk mondani, hogy hát azért itt van ez a szomszédom, feleségem, testvérem, unokatestvérem, hát őt szeressem, ne vicceljünk már. De itt nincsenek feltételek. Nem azt mondja az ige, hogy szeresd azt, aki téged is szeret. Sőt, Jézus azt mondja, hogy ha csak azt szeretnénk, aki minket is szeret, hát akkor az micsoda dolog? Hát ez nem egy nagy dolog, de erre nem lehet felvágni, azt könnyű szeretni, könnyű, na mindegy, az se könnyű. De azért mégis könnyebb szeretni, aki bennünket is szeret. De azokat, akik nem szeretnek, viszonyulhatunk hozzá szeretettel. Kedves testvérek, tegyük a szívünkre a kezünket. Életszerű ez, hogy azokat fogjuk szeretni, akik nem kedvelnek bennünket. Hogy kedvesek leszünk és megértőek azokhoz is, akik mondjuk nem ilyenek voltak velünk. Lehet azt megcsinálni, hogy valaki a munkahelyen vagy bárhol máshol kárt okozott nekünk, és nem adjuk vissza, amikor lehetőségünk van, amikor megtehetnénk, hogy hétszeresen adjuk vissza azt, amit kaptunk, vagy háromszoroson, mindegy. Lehet ezt tenni? Lehet így élni? Nem biztos, hogy ez fakad belőlünk. Lehet-e úgy élni, hogy nem azért szeretem a másik embert, mert megérdemli, hanem azért szeretem, mert Isten is szeret engem. Lehet-e úgy élni, hogy azért tudok megbocsátani, mert Isten megbocsátott nekem. Lehet-e úgy élni, hogy azért látom máshogy a világot, mert nem aszerint látom, ahogyan én magamtól látnám, meg ahogy a többiek látják, hanem Isten szerint látom a világot. Törekedj szeretetre, azt hiszem, itt rögtön megjelenik valami fontos, mégpedig az, hogy ez nem megy Isten nélkül. Nem megy Isten nélkül, mert enélkül lehet nagy elhatározásunk és nagy lelkesedésünk, de egyszer csak kimerülünk, és nem lesz tovább. Nincs feltöltekezés, hogyha a másik ember, a többiek nem szeretnek folyamatosan, nincs miből töltekezni. Egyszer csak elfogy a lendület, a lelkesedés. Aki túl sok pofot kap, az megkeseredik. Akit mindig elutasítanak, az szomorú lesz. Akitől elfordulnak, az magányos lesz, az bezárkózik, az nem tud szeretni. Kivéve, hogyha mégis kap szeretetet, hogyha mégis van ereje az Istentől, hogyha a Krisztus szeretetében gyökerezik az élete, akkor van reményünk arra, hogy ennek a törekvésnek eredménye legyen. Hogy szeressük egymást jobban. Nem csak akkor, amikor már nem sokára advent van, hanem úgy alapvetően. Hogy egy teljesen más szemlélettel lássuk ezt a világot, mint amire magunktól képesek vagyunk, vagy ami megszokás. Egyszer azt mondta nekem, valami hasonlót meséltem valakinek telefonon, hogy így mi ezt tanítjuk, hogy így kellene élni. Azt kérdezte tőlem, hogy hát mi normálisak vagyunk? Így nem lehet. Mindenki úgy él, hogy saját magának akar. Mindenki úgy él, hogy előre jusson, a többiek nem számítanak. És hogyha valaki ezt nem veszi komolyan, az nem is fog semmit elérni ebben a világban. Kemény szavak, én megdöbbentem, de azt mondta, hogy naív vagyok. Hát nem tudom, hogy merünk-e naívak lenni, hogy az Isten szeretete képes kipótolni mindazt, amire egyébként magunktól nem vagyunk képesek, és amit nem tudunk megvalósítani. Törekedj szeretetre. Ha van kegyelem, ha van olyan erő, amit Istentől kaptunk, akkor meg tud újulni ez a törekvés. Hadd legyen akkor ez egy program, éjj törvény szerint, keressük Istennek az akaratát. Ő mit akar? Ő hogyan látja? Hogyan látja a dolgainkat, a helyzetünket? Mire indít? És hogyan akarja, hogy szeressük egymást? Gondoljuk végig, ki van a környezetünkben, akit nem szerettünk eléggé. Talán már nem érdemelte meg, talán már minket se szeretett eléggé, talán már tüskék vannak bennünk, mert nem tetszik, nem szimpatikus. Kit nem szerettünk eléggé? Úgy, ahogyan Krisztus minket szeretett. És van még egy fontos rész, egy harmadik a programban, légy alázatos Isteneddel szemben. Hogy az ember tudja a helyét, tudja, hogy hol van a helye, hogy ő ember, hogy rászorul Istennek a kegyelmére és a megváltására, hogy valójában nem tudja a törvényt betartani, hogy valójában nem tud mindig mindenkit tiszta szívből szeretni, hogy valójában elbukik, és újra arra szorul rá, hogy Isten bűnbocsátó kegyelmében részesüljön, hogy ezt átélje, hogy ezt megtapasztalja. Légy alázatos Isteneddel szemben. Nem értjük meg az Istent, ha nincs bennünk ez az alázat. Ha számon akarjuk őt kérni, hogyha a saját szabályainkat akarjuk érvényesíteni vele szemben. Ez az alázat mutatja azt, hogy Isten gyermekei vagyunk ebben a világban. Légy alázatos Isteneddel szemben, akkor leszek olyan, aki az Isten törvényét komolyan veszi a maga életére nézve, hogyha alázatos vagyok. Hogyha akkor tudok megújulni a szeretetben és szeretettel fordulni a másik ember felé, hogyha az Isten előtt alázatos tudok lenni. Elfogadom őt, mint Istent, elfogadom őt, mint az életem megváltóját, elfogadom őt, mint azt, aki igazán és teljes mértékben szeret engem. Hogyha ez az alázat nincs bennünk az Istennel szemben, akkor az előző kettőt sem tudjuk megvalósítani. Valahogy ez együtt jár. Érdemes elgondolkodni, nem magunkra nézzünk, ugye mások szemében könnyebb meglátni a szálkát, hogy hová jutnak azok az emberek, akik nem tudnak az Istennel szemben alázatosak lenni. Most nem úgy értem, lehet, hogy nagyon sikeresek a világban, hová jutnak a lelkükben, a hitükben, hogy eljuthatnak-e az Isten megismerésére, hogy megismerhetik-e azok az Istent, megismerhetik-e Istennek a szeretetét, kegyelmét azok, akik nem alázatosak az Istennel szemben. Azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van erre. Úgy tanítjuk, hogy az egyháznak a Jézus a feje. Ő a feje, ő az, aki megmondja, hogy mit és hogyan kell tenni. Az ő útmutatásai szerint kell élnünk, és ezt szeretnénk követni. Ugyanígy azt szeretnénk, úgy hisszük, hogy át kell adnunk a hatalmat a magunk élete felett Istennek. Hogy nem mi legyünk azok, akik meg akarjuk mondani, hogy mit kell tenni, hanem Isten akaratát kövessük. És ahhoz, hogy Istennek át tudjuk adni a hatalmat, az ő döntéseihez tudjunk igazodni, ahhoz mindenképpen el kell őt ismerni, és alázatosnak kell lenni vele szemben. Egy program, azt gondolom, hogy egy jó program. Próbáljuk ki a következő adventbe. Próbáljuk ki ezt a hármast, és nézzük meg, hogy vezet-e valamire. Lesz-e nagyobb békességünk? Lesz-e nagyobb odaszánásunk? És talán lesz-e valami javulás emberi kapcsolatainkban és mindennapjainkban? Élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára a 445. dicséretnek az első versével. 445. dicséret első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készem. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a magunk hálaadását, kéréseit csendes imádságban Isten elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megmutattad nekünk azt, hogy van lehetőségünk követni a te akaratodat. Adj erőt, hogy vegyük komolyan a te törvényedet. Vegyük komolyan akkor is, amikor kényelmetlen, akkor is, amikor nem esik jól. Segíts, hogy észrevegyük, mit és hogyan kell cselekednünk, mi az, ami neked tetsző. Sőt, adj nekünk erőt ahhoz, hogy mindezt ne kényszerűségből, rossz hangulatban tegyük, hanem örvendezve, gyönyörködve a te törvényedben és a te akaratodban. Urunk, szükségünk van rád, hogy jobban tudjuk szeretni azokat, akik körülöttünk vannak. Kérünk, újítsd meg a mi szeretetünket mindenki iránt. Újítsd meg a jó szándékunkat, igyekezetünket. Segíts, hogy a mi bűnös életünk ellenére is inkább te győzedelmeskedjél akkor, amikor társas emberi kapcsolatainkban döntünk, megszólalunk, véleményt formálunk. Légy segítségül, hogy a te szereteted újra és újra megszégyenítsen bennünket, hogy lássuk, biztonságban vagyunk nálad. Adj nekünk alázatot. Adj alázatot, hogy követhessük a te akaratodat. És légy segítségül abban, hogy ez az alázatos tisztelet, ez az irántad való, előtted való meghajlás olyan legyen, amely példa tud lenni ebben a világban. Segíts, hogy gyermekeidként tudjunk élni. Segíts, hogy ne a kibúvókat keressük, hanem az akaratodat valósítsuk meg. Urunk, hálát adunk, amiért megtartottál bennünket, és köszönjük ezt az egymással és veled való találkozást. Köszönjük, hogy könyöröghetünk és imádkozhatunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy megtartottál bennünket. Azokért imádkozunk először, akik emlékeznek elvesztett szerettükre. Azokért, akik keresik nálad a vigasztalást, keresik nálad az erőt, keresik nálad a biztatást, és akiknek olyan nagy szükségük van a te szeretetedre. Urunk, te látod, milyen nagy hiány az, amikor búcsút kell vennünk attól, aki közel áll hozzánk. Látod, hogy mennyire összetör bennünket, nem csak akkor, amikor megtörténik, nem csak akkor, amikor búcsúzunk, hanem minden egyes emlékezésnél, minden egyes ravatalnál egyszerre ott van minden elköltözött szerettünk is. Urunk, kérünk téged, add nekünk azt a bizonyosságot, hogy akik ebben a világban a tiéd lettek, azok örökké a tiéd maradnak. És légy segítségül, hogy egymást is tudjuk vigasztalni a tőled tanult szeretettel. Te adj erőt, hogy közben tudjuk szeretni azokat, akik még körülöttünk vannak. Te adj erőt, hogy egykor majd ne kelljen bánkódni, hogy amit meg kellett volna mondani, amit meg kellett volna tenni, amit meg kellett volna bocsátani, nem tettük meg időben. Légy segítségül ebben, Urunk. Légy segítségül, hogy értékeljük a magunk életét is. Hogy legyen odaszánt élet. Hogy legyen tőled tanuló, téged követő élet. Urunk, adj erőt azoknak, akik betegségben vannak, vagy a családban betegeket ápolnak. Őrizd meg a mi betegeinket, állj melléjük, a te szereteteddel, hatalmaddal tartsd meg őket, és tartsd meg a családtagokat. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy mindig jöhetünk hozzád, és neked nem számon kérő szavaid vannak, hanem elfogadó, szerető, vigasztaló kegyelmed. Segíts, hogy erőt adjon nekünk mindenben ez a mindent elsöprő szeretet. Urunk Istenünk, de így imádkozunk kapcsolatainkért, családokért, gyermekeinkért. Így imádkozunk ezért a világért, amelyben élünk. Urunk, látod, mennyi a bizonytalanság, mennyi a hamis válasz, és azt is látod, hogy sokszor nem értjük, ami körülöttünk történik. Megvalljuk előtted, hogy ezekben a napokban egyre inkább érezzük bizonytalannak mindazt, ami körülöttünk van, ami eddig olyan biztosnak és magától értetődőnek tűnt, most néhány nap alatt semmivé foszlott. Légy segítségül, hogy bármi történik, megálljunk a hitben, és jó bizonyságul szolgáljunk mindenkinek, hogy a tiéd vagyunk és hozzád tartozunk, és hogy te vagy ennek a világnak az ura, és mi téged szolgálunk. Adj békességet a mi időnkben, Urunk Istenünk. Adj békességet, hogy mi békességben élhessünk, és ne háborúságban. Imádkozunk azokért, a keresztény testvérekért, akiket ezekben a napokban és órákban is a hitükért üldöznek. Imádkozunk országunkért, városunkért, magyar nemzetünkért. Kérünk, hogy ne a mi érdemeink szerint bánjál velünk, hanem tekintsen kegyelmesen, és tartsál meg bennünket. Adj bölcsességet vezetőinknek, hogy az egész nép hasznára, javára vezessék az országot, a kontinenst, a világot. Urunk, hiszük, hogy nem hiába való a mi imádságunk, hiszen te mindenható Úr vagy, és tudjuk, hogy meg tudod szánni a tieidet. Így kérünk, áld meg a mi készülődésünket az adventre, a mi készülődésünket a mindennapokban, és újítsd meg a mi életünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünk a 462. dicséret. 462. dicséretet énekeljük. Így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.